Határozzuk meg a tartó kérdéses elmozdulás összetevőit munkatételekkel, valamint rajzoljuk meg a tartó rugalmas vonalát. Az alábbi ábrán látható tartó a terhelések hatására alakváltozást fog szenvedni. Az alakváltozások következtében a tartó tengelyvonalának egyes pontjai elmozdulnak eredeti helyzetükhöz képest. Ezen elmozdulás összetevők közül mi pedig az ECZ, illetve FIB értékeket szeretnénk meghatározni, vagyis a C pont függőleges abszolút eltolódását, valamint a B pont abszolút elfordulását. A megoldáshoz szükségünk van a kezdeti terhek hatására létrejövő nyomatéki ábrára. Ezt előre megrajzoltuk a részletek mellőzésével. Látható, hogy ez a nyomatéki ábra nem egy folytonos függvényből áll, hiszen az A pontnál megváltozik a függvényünk. Emiatt a nyomatéki ábrát az A pontnál ketté választva két szakaszból fogjuk a megoldásunk során vizsgálni. Az is észrevehető, hogy a jobb oldali szakaszunk területét és súlypontját könnyedén nem tudjuk előállítani. Ez az összetett ábra alak abból származik, hogy ezen szakaszon már érvényesül az M külső teherként megadott nyomaték és a kis Q intenzitással megadott megoszló terhelés együttes hatása. Emiatt azt tesszük, hogy külön-külön az egyes terhelésekből megrajzoljuk a tartó nyomatéki ábráját, tehát egyszer megrajzoljuk úgy, hogy a tartónkon csak az M nyomaték fog működni külső teherként, illetve egyszer megrajzoljuk úgy a nyomatéki ábrát, hogy csak a kis Q intenzitású megoszló terhelés üzemel a tartónkon teherként. Tegyük akkor ezt meg, kezdjük a M nyomaték hatására kialakuló nyomatéki ábrával a megoldást. Itt rögtön föl kell mérnünk a 80-as nyomatékot, amely konstans függvényként elhalad az A pontig, hiszen eddig semmi nem okoz változást, itt pedig az A pontnál kialakuló támaszerő elkezdi csökkenteni ugye ezt a nyomatékunkat, és ezt egészen a B pontig teszi, ahol az ábránk a nullába fog visszaalakulni. Tehát akkor az egyik teherből előállítottuk a nyomatéki ábránkat, nézzük a másik teher hatására kialakuló nyomatéki ábrát. Természetesen itt csak a támasz közben fog ébredni nyomaték, hiszen a konzolon most nincs is semmiféle terhünk, mégpedig egy parabolikus, szimmetrikus nyomatéki ábrát fogunk kapni, amely így néz ki, és a maximális értékét pedig kis Q-szor 9 a négyzeten osztva 8-as összefüggéssel elő tudjuk állítani, ezt kiszámítjuk, akkor ez 162 lesz. Állapítsuk meg akkor azt is, hogy a két ábra együttese egyenértékű az eredeti ábrával, vagyis ha a két ábrát egymásba tolnánk, akkor visszakapnánk az eredeti ábránkat, tehát akkor az eredeti ábrával egyenértékű ábrákat kaptunk együttesen, vagyis számításainkban az eredeti M0 helyett vizsgálhatjuk az M0 vesszőt és az M0 két vesszőt együttesen. És ugye azzal az előnnyel is jár, természetesen, hogy most már egyszerűbben kezelhető síkhidomokból állnak a nyomatéki ábráink, könnyen elő tudjuk majd a területeket és a súlyponti helyzeteket állítani. A két kérdéses elmozdulás összetevő közül kezdjük akkor a megoldásunkat az ECZ meghatározásával. Tehát ECZ első lépésként a meghatározásunk során vegyünk föl egy olyan virtuális egységnyi dinámot, amely képes munkát végezni a kérdéses elmozdulás összetevővel, tehát a C pont függőleges abszolút eltolódását keressük, ezzel egy ugyanebben a pontban működő Z irányú, tehát függőleges erő fog munkát végezni, tehát akkor vegyünk föl ide egy ilyen erőt, a nagyság legyen Q egyenlő 1, az irányom mutasson felfelé a P pozitív koordinátoiránynak megfelelően. Ezután rajzoljuk meg az ő hatására is a tartón kialakuló nyomatékjábrát. Ha szükséges ehhez, akkor meghatározhatóak természetesen a támaszerők. Ebben a támaszban egy 11/9-es nagyságú, ebben a támaszban pedig egy 2/9-es nagyságú támaszerő fog ébredni. A nyomatékábra pedig következőképpen néz ki, hogy az egyes erő egyre nagyobb karral forgat az A pontig. Az A pont fölött egyszer 2 méteres lesz a nyomatéki nagyság. Tehát 2. Innentől pedig ugyan meghatározott A támaszerő csökkenteni szeretné a nyomatékot. És ezt a B pontig elérve egészen a nulláig fogja tenni. Tehát megvan a nyomatéki ábránk. Írjuk fel akkor a munkatételt. Idegen munkák tételét kell felírnunk, hiszen a Q erő idegen munkát fog végezni a kérdéses elmozdulással, hiszen ezt az elmozdulást az M és a Q kis Q intenzitású megosztó terhelés együttesen hozza létre, még a munkát meg a feltételezett virtuális dinámunk fogja végezni, tehát nem ugyanaz a munkavégző, mint aki az elmozdulást okozta. Ezért idegen munkáról van szó, maga a munkatétel pedig kimondja, hogy a külső munkák egyenlőek a belső munkával, tehát a munkatétel egyenlőségének a bal oldalán a külső munkát írjuk föl, amely akkor nem más idegen munkaként, mint a Q erő munkája, a kérdéses elmozdulás összetevőn, tehát Q-szor ECZ. Ugye meg kell említenünk, hogy itt a támaszerőknek is lehet munkavégzése, csak azért nem kerülnek bele az összefüggésünkbe az ő munkavégzéseik, mert az ebben az esetben nulla értékű, hiszen fölöttük az eredeti tartó nem alakul ki elmozdulás, tehát nincs mivel munkát végezni, nulla lesz ott ugye az elmozdulás összetevő a támaszoknál, tehát akkor az ő munkájuk ebben az esetben kiesik. Tehát akkor a külső munkákkal meg is vagyunk, ennek egyenlőnek kell lennie a belső vagy alakváltozási munkával, amelyet a nyomatéki, tehát a hajlító hatásból állítunk elő, tehát a hajlítás hatására létrejövő alakváltozásokat és munkavégzéseket fogjuk itt figyelembe venni. Meg kell említenünk, hogy természetesen itt tartón vannak nyíróigénybevételeink is, de a nyírásból származó alakváltozásokat nem vesszük figyelembe, elhanyagoljuk azok kicsiny mi volt a miatt. Tehát akkor a hajlításból származó alakváltozási munka tartó teljes hosszán vizsgálva az M0 szorozva MQ EC Z per E szeri DX lesz, vagyis a virtuális dinám hatására létrejövő nyomatékigénybevételek végeznek munkát az eredeti terhek hatására létrejövő alakváltozásokon. Ez ugye összegezve a tartó teljes hosszán adja az alakváltozási munkánkat, amely egyenlő nagyságú a külső munkával. És természetesen itt is idegen munkáról van szó. Helyettesítsünk be a kapott egyenletbe, ugye ezért célszerű a Q értékét egynek felvenni, hiszen akkor a bal oldalon az lesz felír, vagy egyszer ECZ, ezáltal a jobb oldalon számított megoldás rögtön az ECZ végeredményét fogja szolgáltatni. Nézzük akkor a alakváltozási munkákat. Most ugye akkor az M0 helyett az M0 1-vesző és az M0 2-vesztőt kell figyelembe venni, tehát mindkét ábrát integrálnunk kell ugye aktuális MQ ábránkkal. Kezdjük az 1-vesztőssel. Ugye azt mondtuk, hogy szakaszonként vizsgálódunk, tehát nézzük az alattámasztott balra eső szakaszrészt. Tehát akkor vegyük ezen a szakaszon a nyomatéki ábránk területét, ez 80x2 méter, hiszen egy téglalapról van szó, tehát 80x2, fogjuk az ő súlypontját, tehát amelyiknek a területét vettük, és ezt a súlypontot vetítsük át a Q ábrára, és ott a Q ábrát metszük el, tehát vegyük föl itt a metszékét a Q ábrának, az M0-ábra súlypontja alatt, és ezt a területet szorozzuk össze ezen metszék értékével. Ugye a téglalap súlypontja az oldalt fele-fele arányban bontja föl, ezt vetítettük át ide, kaptunk kettő háromszöget, amely két háromszög hasonló egymással, és belátható, hogyha a nagy háromszög vízszintes oldalát lecsökkentettük a kis háromszögnél fele akkorára, akkor a rámerőleges ordináta, vagyis a másik oldal, és le kell, hogy csökkenjen a felére, tehát akkor ez a metszék itt a kettőnek a fele lesz. Vizsgáljuk meg az előjeleket. Ezt könnyedén meg tudjuk tenni. Azt kell megítélnünk, hogy a két ábra egymáshoz képest azonos vagy ellentétes oldalon fekszik. Ezen ábra szakaszok tekintetében itt látható, hogy ő ugye lent, ő pedig fönt van. A kiindulási vonalunkhoz képest, tehát ellentett oldalon vannak, tehát a szorzatuk akkor mindenképp negatív kell, hogy legyen. Tehát akkor ezt jelöljük itt a szorzat előtt. Utána a térjünk át a második szakaszunkra, ott egy háromszögünk van mindkét ábrá esetében. Vegyük akkor a M0-as ábránál található háromszög területét. Ez 80x90/2 lesz. Megint megállapíthatjuk, hogy ellentett oldalon vannak, tehát mínusszal folytatódik a megoldás. A terület tehát 80x90/2 lesz. Ezt szorozzuk be ezen ábra súlypontja alatt található másik ábrával vett metszékkel. Ugye háromszögről van szó, az ő súlypontja az oldalt 1/3-2/3 arányban osztja fel. Ez természetesen itt a vetítésünknél is érvényesül. Megint kaptunk kettő háromszöget, egy nagyot meg egy kisebbet, amelyek hasonlóak egymással. Megint megállapíthatjuk, hogy a nagy háromszög vízszintes oldala lecsökken két harmadára most a kisebb háromszög esetében, tehát akkor ugyanennek az aránynak kell érvényesülni a másik két oldal vonatkozásában is. Tehát ha ez itt kettő volt, akkor ennek a metszéknek a kettő kétharmadának kell lennie. Tehát a területünket a most meghatározott metszékkel szorozzuk be, ez kettő kétharmada. Akkor ez az integrálás is el lett végezve. Viszont ugye van egy M0-2 vesző ábránk, ő is helyettesíti ugye az eredeti M0 ábrát, tehát az ő hatásait is figyelembe kell vennünk. Tehát akkor vegyük az ő területét, ugye egy paraboláról van szó, illetve ugye oda kell figyelnünk, hiszen ez az ábra már a másik oldalra került. Tehát ő is lent van, a vele összeintegrálandó másik ábra is lent van, tehát az ő szorzatuk már pozitív lesz, ugye ez abból adódik, hogy a másodfokú parabola ábra a megoszló terhelésből származik, a felső ábra pedig a nyomatékból származott, és természetesen ellentett oldalon vannak a nyomatékábrák, ellentett előjellel fognak megjelenni a számításunkban. Ez ugye azt jelenti, hogy a C pont eltolódására ellentétes irányú hatással vannak. Tehát az egyik irányban, a másik pedig a másik irányba szeretné elmozdítani a C pontot, és a végeredmény erővel dönti el, hogy melyik hatása fog inkább érvényesülni. Tehát akkor plusszal folytatódik a megoldásunk, vegyük a parabolánk területét, amely 162x9x2/3. És ezt szorozzuk a súlypontja alatt a másik ábrából vett metszékkel. Ugye természetesen itt a hosszúság felében található a súlypont, ezt vetítettük át. Akkor az előzőek alapján könnyen megállapítható, hogy itt a kettőnek a felét kell vennünk, tehát 2x1/2, és ugye ne feledkezzünk meg arról, hogy most majd valódi végeredményt számítunk, tehát nem nagyított értéket, tehát itt rögtön az egész számításunkat az elszerivel le kell osztanunk, és mivel az elszeri a tartó teljes hosszá mentén állandó, mindenütt 50 000, így a teljes eddig számított megoldásunkat egyben oszthatjuk akkor ezzel az 50 000-rel. Számítsuk ki akkor ezt az ECZ értéket, amely így plusz 6,64 szer 10 a mínusz 3-on méterre adódik, a plusz eredmény azt jelenti, hogy az eltolódásunk a feltételezett virtuális dinám irányába fog mutatni, tehát akkor fölfelé, vagyis a megosztó terhelésünk hatása érvényesült inkább a két teher közül a C pont elmozdulásának vonatkozásában. Ezzel akkor az egyik elmozdulást meghatároztuk, térjünk át a másikra, phi b-re, megint feltételeznünk kell egy olyan virtuális dinámot, ami képes munkát végezni a B pont abszolút elfordulásával. Mivel egy elfordulásról van szó, ezzel egy nyomaték tud munkát végezni természetesen a B pontban, tehát akkor vegyünk fel itt egy egységnyi nagyságú nyomatékot, Q egyenlő 1, megint csak pozitív feltételezéssel élve, és utána rajzoljuk meg a hatására kialakuló nyomatéki ábrát itt, ha szükséges, megint lehetséges a támaszerők meghatározása, egyensúly egyenletek felírásával itt, ennek eredményeképpen egy lefelé, itt pedig egy fölfelé mutató 1/9 nagyságú reakcióerőt kapunk. Utána akkor a nyomatéki ábrát felrajzolhatjuk, láthatjuk, hogy a konzolon semmiféle teher nincs, tehát itt nem fogunk nyomatéki ábrát kapni, utána pedig ez az 1/9 nagyságú erő kezd egyre nagyobb karral forgatni a keresztmetszeteinkben, még nem, a B pontig elérve ez elér pontosan egyet, és azt az egyet pedig a tartó végén lévő nyomaték visszaalakítja a nullába, tehát akkor ezzel megvan a nyomatéki ábránk. Írjuk fel akkor ennek alapján a munkatételünket, megint csak a külső munka lesz egyenlő az alakváltozási munkával, illetve megint csak idegen munkáról lesz szó, de most ugye a Q mennyiségünk egy nyomaték, illetve a kérdéses elmozdulás összetevőnk pedig egy phi b abszolút elfordulás lesz. Ezzel egyenlő akkor megint ugye a alakváltozási munka tartó teljes hosszán vizsgálva, amely M0 × MQ phi b per L szeri dx lesz. Helyettesítsünk be, a Q megint csak egy, ez szorozva phi b-vel, megint nincs a támaszerőknek ugye munkája, hiszen továbbra sem keletkezik eltolódás az A és a B pontokban, tehát akkor a munkát külső munkaként csak a Q dinám végzi. Vizsgáljuk akkor a belső vagy alakváltozási munkát. Megint mindkét M0 ábrából kell kiindulni, hogy ők együtt egyenértékűek az eredeti M0 ábrával. Megint csak kezdjük akkor a megoldást az egyveszővel. Belátható, hogy ezt most ugye ezzel az MQ ábrával kell összeintegrálnunk, és az első szakaszon ez a szorzat integrál ugye nulla lesz, hiszen az egyik ábrám a kettő közül egy nulla függvény, így ugye a szorzatuk is nulla lesz, ugye könnyen megállapíthatjuk ezt mindig, hogyha a két ábrának nincs fedés egy adott szakaszon, akkor az adott szakaszra vonatkozó megoldásot mindig ki fog esni, tehát akkor ez a rész most kiesik, jöjjön a második szakasz, ott viszont már van fedés a két ábrának, tehát nullától eltérő értéket fogunk kapni, rögtön megállapíthatjuk, hogy pozitív lesz itt a megoldás, hiszen a két ábra azonos oldalon van. Vegyük akkor a felső ábrának, az M0 ábrának a területét, ez 80 × 9/2 lesz. Fogjuk a súlypontját és vetítsük le ezt a súlypontot a másik ábrára. Ugye 1/3, 2/3 arányt vetítettük le megint csak, megint megvan a két hasonló háromszög egymással. Itt is a nagy oldalt most az 1/3-ára csökkentettük le a kis háromszög esetében. Ugyanez az arány kell, hogy legyen a függőleges oldalak között is, tehát akkor a 1-nek ez a metszék az 1/3-a kell, hogy legyen, vagyis a területünket ezzel a metszékkel szorozva 1/1/3 kell leírnunk. Megállapítható az is, hogy a felcserélhetőséggel számolva is ugyanerre az eredményre jutnánk, tehát tehettük volna azt, hogy az alsó ábrának vesszük a területét, és az ő súlypontját vetítjük a felső ábrára, és a területet a felső ábrából vett metszékkel szorozzuk össze, akkor a felcserélhetőségi tételünk alapján ugyanerre a megoldásra kell jutnunk. Egy kivétel van ez alól, hogyha másodfokú parabola, tehát nem lineáris ábra szerepel a szorzatintegrálunkban, hiszen abból csak területet szabad venni. Tehát most következik ugye ez a rész, hiszen áttérünk a 0,2 vesszős ábrára, ami egy másodfokú parabola, tehát az ő esetében mindenképp belőle kell vennünk a területet és az alsó ábrából a metszéket, tehát itt nem lehet a felcserélhetőséggel élni. Látható, hogy ez az ábra alul, ez az ábra pedig felül helyezkedik el, tehát ellentétes oldalon, tehát megint érvényesül az, hogy a megosztó terhelés hatása másmilyen elmozdulást szeretne létrehozni, mint az M nyomaték hatása, tehát itt megint egy előjeltérés van ebből fakadóan, tehát itt akkor ez a tag negatív lesz. Akkor az előzőek alapján vendjük a másodfokú parabolának a területét, ez 162×9×2/3 lesz. Vetítsük le a súlypontját a másik ábránkra, vegyünk ott egy metszéket a súlypont alatt, könnyen megállapíthat, hogy akkor ez az egynek a 1/2 lesz, de természetesen ugye itt is felfedezhető a 2-3-ször, amelynek hasonlósága alapján tudjuk az arányokat vizsgálni. Tehát akkor ez itt 1×1/2, és akkor megint csak az egész számításunkat kell, hogy elosztanunk a hajlító merevséggel az RSZ-i értékével, vagyis 50 000-rel, számítsuk ki a phi b-t innen, és itt negatív megoldást kapunk, tehát -7,32×10^-3 radiánt, mínusz megoldásunk, tehát a felvett virtuális dinámmal ellentétes irányú elfordulás fog keletkezni. Ugye a negatív megoldás akkor azt is jelzi, hogy megint csak a megoszló terhelés hatása és a belőle származó parabolából vizsgált megoldás fog inkább érvényesülni, hiszen negatív végeredményt kaptunk. Ezáltal a két kérdéses elmódlás összetevőt meghatároztuk, már csak annyi van hát, hogy a tartó rugalmas vonalát ábrázoljuk. Itt első lépésként mindig azt kell megvizsgálni, hogy milyen megtámasztásaink vannak, azok szabadsági fokaiból kiindulva rögtön megállapíthatjuk, hogy a rugalmas vonal, amely az alakváltozásokat szemlélteti az ábránkon, mindenképp ezen a két ponton át kell, hogy haladjon, hiszen az A és a B pont az alakváltozások lezajlódása után sem mozdulhat el az eredeti helyzetükhöz képest, hiszen ők megakadályozzák a függőleges átolódásokat. Tehát ezeken a pontokon át kell, hogy haladjon az ábránk. Utána érdemes megnézni a nyomatéki ábránkat. Itt van ugye egy null pontja ennek az ábrának. A null ponttól balra eső rész felül helyezkedik el, a null ponttól jobbra eső rész pedig alul helyezkedik el. Tudjuk, hogy a nyomaték ábra mindig a húzott oldalon van, és akkor ez azt jelenti, hogy a null ponttól balra eső rész, mivel fönt helyezkedik el, akkor ezen a szakaszon a keresztmetszetek felső szálai lesznek húzottak, a jobbra eső részen pedig a keresztmetszetek alsó szálai lesznek húzottak, tehát úgy kell a görbületet megrajzoljunk, hogy ez igaz legyen, tehát a null ponttól balra felül húzott szálaknak kell lennie, tehát akkor ott valami ilyesmi görbülés kell, hogy kialakuljon. Át kell mennünk ugye az A ponton, tehát így görbül a tartunk itt. Itt lesz egy olyan pont, ahol ez megfordul, innentől alul húzottnak kell lennie, tehát akkor azt jelenti, hogy így görbül ezen szakaszon a tartunk, ennek megfelelően. És megállapíthatjuk, hogy akkor a null pont alatt ebben a pontban egy úgynevezett inflexiós pont alakul ki, hogy itt megfordul ugye a görbületünk, matematikai szempontból ugye a konvexitás, és ugye itt akkor egy inflexiós pont alakul ki, és ugye ez nem véletlen, hiszen ez az ábra és ez az ábra között differenciális kapcsolat van, tehát függvények szempontjából is megfogalmazhattuk volna ugyanezt, de számunkra elegendő annyit tudni, hogy ahol a nyomaték ábrának zérus pontja van, ott egy inflexiós pont fog kialakulni a lehajlási ábránkban, vagy a rugalmas vonalunkon, vagyis ott a görbületünk meg fog fordulni. Tehát akkor megkaptuk az ábrát, amely bemutatja azt, hogy a lehajlások, alakváltozások hogyan alakulnak ki. Természetesen ellenőrzésképpen még annyit tegyünk meg, hogy illesszük bele a kapott eredményeinket, tehát a C-pont eltolódása fölfelé beleilleszthető ebbe az ábrámat. Tehát akkor ez helyes lehet, illetve a B-pontnál, ha húzunk egy érintőt, a vízszinteshez képest egy ilyen szög alakult ki, egy is megfelel a számoltaknak, tehát a FIB is beilleszthető az ábrákba, tehát mindkettő érték összekapcsolódik a megrajzolt ábrával, amely ennek helyességét igazolja.